Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. A 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletünket a már megkezdett 90. Zsoltárunk 2. és 9. versének éneklésével. Az embereket te meghagyod halni.
Az embereket te meghagyod halni. És ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá, kik porból lettetek. Mert ez eresztendő előtted annyi, mint a tegnap.
Segítségünk, Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Esdrás könyvének az 5. fejezetében. Ez olyan 17 vers, úgyhogy lekciógyanánt az egész fejezetet fel fogom olvasni. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia prófétálni kezdett a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak Izrael istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel, Sealtiel fia és Jesua, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Abban az időben odament hozzájuk Tattenáj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setar Boznáj, meg hivatalnok társaik, és ezt mondták nekik. Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a házat fölépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? Azután ezt kérdezték tőlük. Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik? De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme. Ezért nem akadályozták őket, míg jelentés nem ment Dáriuszhoz, és levélben válasz nem érkezett rá. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Dárius királynak küldött Tattenai, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setar Boznai meg hivatalnok társai. A folyamon túli tartomány tisztviselői. Beadvánnyal fordultak ugyanis hozzá, melyben a következőket írták. Dárius királynak teljes békesség, tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába a nagy Isten házához. Azt most kőtömbökből építik, és falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják. Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik, ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek. Nevüket is megkérdeztük, hogy tudassuk veled, és megírjuk azoknak a férfiaknak nevét, akik az élükön állnak. Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk. Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izraelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Őseink azonban haragra ingerelték a menny Istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnetszárnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. De Círusznak, Babilónia királyának uralkodása első esztendeiben parancsot adott Círus király, hogy Istennek ezt a házát építsék fel, sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebukadnetszár elhozott a jeruzsálemi templomból és bevitt Babilon templomába, előhozatta Círus király Babilon templomából, átadatta el Sésbatszar nevű embernek, akit helytartóvá tett. És ezt mondta neki, vedd át ezeket az edényeket, menj és helyezd el a jeruzsálemi templomban, és az Isten háza épüljön fel a régi helyén. Ekkor Sésbatszar is el is jött, lerakta Isten házának az alapját Jeruzsálemben, és azóta egészen mostanáig épül, de még nincs készen. Most azért, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Círus király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére. És a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk. Isten tegye áldottá az ő igének hallását és szívünk befogadását. Gyertek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, gondoskodó Istenünk, köszönjük neked a nyár melegét, és köszönjük azt, hogy te ugyanakkor mégis gondoskodsz rólunk, és tudhatjuk, hogy nem árt nekünk a meleg, és nem lesz olyan vihar sem, amitől bajunk eshetne. Köszönjük az éjszakák lehűlését, és köszönjük azt, hogy tervezhetünk a nyárra, hogy ezúttal nem a négy fal között kell, hogy töltsük az időt, hanem van lehetőségünk arra, hogy utazzunk, hogy találkozzunk másokkal, és ennek a sok tehernek és sok gondolatnak, sok tervnek a forgatagában olyan jó időnként megállni előtted, amikor nem egymást követik zubogva a gondolatok, hogy mi mindent kell még csinálni, mi minden van előttünk, hogyan fogunk kijönni. Uram, vedd most el ezeket az aggodalmainkat. Hadd állhassunk meg most te előtted, és te csendesítsd el a lelkünket, hogy a te jelenlétedben lehessünk. Adj nekünk megnyugvást, békességet, és a te üzenetedet, amit magunkkal vihetünk. Te szólj hozzánk, mint ahogyan tetted a proféták által, mint ahogy tetted az őseink életében, mert a te igéd élő és ható. Úrunk, hadd vihessük el ma azt, amit elkészítettél nekünk. Dicsőség legyen neked, küldd el szent lelked közénk, és maradj velünk a mi Isten tiszteletünkön, és aztán hajlékainkba is kísérj el. Ámen. Igehirdetésre készülve énekeljük az új énekeskönyv 102. énekét, Jöjj Jézus életem!
Jöjj Jézus életem,
le bennem a bűt, mert tisztátalan és gőgös szívemmel ellened vétkeztem én. Az álomságom árja elborít, a bálványaim és égő vágyaim gyűlöletet marnak felém. Nincs senki más, ki tőlük megszabadít. Jöjj Jézus életem, lelked által gyógyítsd a szívem. Jöjj Jézus életem, hogy fájjon végre a bűn. Jöjj Jézus életem, véred által most meg a szívem. Jöjj Jézus életem, te győzd le bennem a bűn.
Igehirdetésem alapigéje, mely alapján a Szentlélek segítségül hívásával Isten üzenetét kívánom hirdetni köztetek, megtalálható a már felolvasott igeszakaszban, Esdrás könyvének 5. fejezetében a 11. és a 12. verseket olvasom. Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk. Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izraelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnezárnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népét pedig fogságba vitte Babilóniába. Kedves gyülekezet! Hogyha esetleg valaki nem értesült volna róla a közösségi médiából, a telefonom hátteréről, egy beszélgetésből, vagy esetleg ismerősöktől, megragadnám az alkalmat, hogy mindenkinek elmesélhessem, és bejelenthessem, hogy valóra vált egy régi álmom, és igen, van egy macskám. És nagyon sok örömünk van benne. Nem is alszom olyan sokat, az is igaz, különösen az elején, de most már vannak átaludt éjszakáim, voltunk orvosnál is, úgyhogy érdekes volt megtapasztalni azt, hogy van otthon egy kis lény, akinek 0-24 felügyelet kell, úgyhogy beszéljük a lakótársaimmal, hogy figyelj, te most otthon leszel, mert én nem tudok menni. Jó, hát ennyi időre csak egyedül maradhat, remélhetőleg nem csinál valamit, általában csinál. Tegnap kiszaladtam a boltba. Arra jöttem vissza, hogy az ablakpárkányon levő víz, ami a macskáknak van ott, mert a tájukból nem isznak természetesen, leborítva a kanapéra, a teráriumon benne a növényemmel a sarokban, és az ágya pedig a szoba másik felébe, és nem tudom, hogy került oda. Ez egy óra, kevesebb, mint egy óra leforgása alatt történt. De én magamon is észreveszek változásukat. Azt gondoltam, hogy én majd ilyen, nem tudom, ilyen nagyon laza pótanyukája leszek, ehhez képest én vagyok az, aki túlaggódom az összes napot, hogyha egy kicsit is furcsán megy, vagy kicsit is furcsán viselkedik, akkor egyből már figyelek, hogy te nem kéne orvosnak szólni, mi lesz, hogyha valami baja van esetleg. Úgyhogy minden rezdülésére már azon gondolkodom, hogy nincs-e valami baja, nem lehet, hogy orvoshoz kell vinni, nem betege. És általában az esetek nagy részében az derül ki, hogy teljesen alaptalanul és feleslegesen aggódom, és akadok fenn bizonyos dolgokon. Azonban, hogyha belegondolok, akkor annyira nagyon nem alaptalan ez az aggodalom, mert bár nem vagyok állatorvos, de arról én is hallottam és tapasztaltam, hogy a macskák és más állatok is nagyon jók abban, hogy elrejtsék a gyengeségeiket, ha betegek, ha sérültek, ha fáj valamiük. És az állatvilágban úgy általában megfigyelhető ez szinte mindenhol. A ragadozó a sérült állatot könnyebben elejti, bizonyos állatcsoportok emiatt ki is taszítják a gyengébbet, hogy ne hátráltassák a csordát. hogyha csoportban mozognak, és erre számtalan példát látunk dokumentumfilmekben, vagy akár magunk körül, hogyha például van valakinek kutyája, vagy macskája, vagy más állata, biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki tapasztaltam. Nekünk a kutyánk sikeresen otthon hónapokig eltitkolta azt, hogy sürgős orvosi kezelésre van szüksége. Úgyhogy nagyon nagy mesterei ennek, de ez a viselkedés tulajdonképpen nem csak az állatokra igaz, és nem csak az állatvilágban találjuk meg, hanem nagyon sok emberre is igaz. Van egy ilyen kínai közmondás, törött karodat tartsd a ruhád ujjában, és hogyha esetleg nem is így szó szerint, de valószínűleg más szóhasználattal már hallottuk ezt a gondolatot, vagy megfordult a fejünkbe, nyilván az ember az előnyösebb oldalát mutassa, és ami kevésbé előnyös, azt lehetőleg rejtse a háttérbe. És hát nem is csoda, hiszen erre tanítanak bennünket a nevelőink, a rokonaink, a barátaink. Ezt látjuk megoldásnak a kudarcaink kiküszöbölésére, hogyha valaki jó tippet akar az állás interjúra, akkor általában megtanulja azt, hogy a legjobb előnyeit hogyan hangsúlyozza ki, és a legnagyobb gyengeségeit hogyan szorítsa a háttérbe, hogy minél szimpatikusabb legyen a munkaadó számára, minél több esélye legyen arra, hogy megkapja azt az adott állást, azt az adott pozíciót. Itt ebben az ige szakaszban is igazából egy hasonló jelenségre látunk példát, csak itt pont, hogy érdekes mód nem elrejtik a gyengeséget, hanem felvállalják maga Dárius király előtt, az akkori perzsa birodalom uralkodója, az első veretett ezüstpénzek is az ő nevéhez fűződnek, és hogy tudjuk Tattenait hova tenni, akinek egyébként nagyon érdekes ajándékot jelent a neve. A későbbi részekre majd fogok utalni, amikor neki tulajdonképpen a közbenjárásának köszönhetően beindul ismét a templomépítés. Tattenai helytartó volt, ez tulajdonképpen a satrapa vagy szatrapia rendszernek az alapját képezte, ami később a római provinciák, na, azt a perzsák dolgozták ki még az nagy birodalmuknak a kezelésére. Különböző helytartóságokat és helytartókat tettek ki az adott helyekre, mert rájöttek arra, hogy nem tudják úgy kormányozni egy ekkora hatalmas birodalmat, hogyha mindenkinek a perzsa közigazgatási rendszerre és a perzsa szokásokra kell áttérnie, hadd tartsák meg a legigázott népek a saját hagyományaikat, de közben mégis kapcsolódjanak be valahol a birodalomnak a vérkeringésébe. Tattenai egy ilyen ember volt, és azt látjuk, hogy személyesen érkezik, nagyjából olyan 505-517 között Jeruzsálembe, azért, hogy meggyőződjön róla, hogy mi is az a helyzet, amiről annyit hall. Ő is értesült arról, hogy itt különböző fajta háborúságok zajlanak, hogy akkor próbálják akadályozni a templom építést, és hát lehetősége nyílik a zsidó népnek arra, hogy a királyhoz eljusson a szavuk, hogy Dárius minden perzsáknak az ura értesüljön az ő küldetésükről, arról, hogy kik is ők, mit is csinálnak, milyen megbízásból csinálják, és hogyan. És hát, hogyha belegondolunk abba a gondolkodásmódba, hogyan mi ilyen helyzetbe tenném, most képzeljük el, hogy egy magas beosztású hivatali ember találkozni szeretne velünk, hát persze, hogy mindent megteszünk, hogy jól nézzünk ki, lehetőleg ne látszódjon rajtunk, hogy nem aludtunk semmit, ne akadjon el a szavunk, a lehető legkellemesebb és legpozitívabb oldalunkat mutassuk. És hát, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, akkor igazából a zsidók is azt tették volna valószínűleg ezzel a gondolkodással, hogy hát elmondják, hogy hát mi kaptuk ezt a megbízást, és mi nagyon jól igyekszünk teljesíteni, ilyen és ilyen képzettségünk van, de ezen felül is egy csomó mindent még hozzáteszünk, mert nekünk ez személyes ügyünk, hogy felépüljön ez a templom, méghozzá azért, mert mi magunk is kaptunk egyébként erről korábban felkérést, hogy ezt tegyük meg, és hát engedelmeskedünk Círus király parancsának. Ehhez képest azt látjuk, hogy ilyen teljesen látszólag szükségtelen információk jelennek meg ebben a válaszban. Őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnetszárnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népét pedig fogságba vitte Babilonba. Kétlem, hogy egyébként Dáriuszt ez különösebben érdekelte volna ez az információ, vagy ezen múlt volna az, hogy utána néznek, hogy tényleg a könyvelések között ott van egy Círusz királynak a parancsa, amire hivatkozva végzik a templomépítési munkálatokat Jeruzsálemben. De valamiért mégis nagyon fontos volt a népnek, hogy ezt rögzítsék. Nem csak, hogy szóban elmondják, de hogy fenn is maradjon írásos formában, és eljusson a királyhoz ez a mondat is, ez a vallomás is. Ebben a versekben az építkező gyülekezet nyilatkozik önmagáról. Nem maradt fenn sajnos azoknak a férfiaknak a neve, akik részt vettek a munkálatokban, de mégis egy közösségként hallunk róluk. Elmondják, hogy mi a menny és föld istenének a szolgái vagyunk. Ez számomra olyan szépen hangzott, amikor először olvastam, most is egyébként egy olyan uralkodó számára címzett levélben, aminek egy olyan birodalma van, ahol rengeteg különböző isten van, és váltja egymást, attól függően, hogy ki ül éppen a trónon. Elhangzik tehát, hogy minek nevezik magukat, a menny istenének a szolgáinak. Ezután elhangzik az is, hogy kinek a megbízásából is vannak itt. És újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izraelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Ez egy nagyon fontos épület Izraelben, ez az egyetlen egy templom. Ez a kultuszhely, ez az Isten háza. És noha hiszük azt, hogy ők is hitték, hogy nem csupán a négy fal között lakik az Isten, hogy őt nem lehet bezárni, de azért mégis fontos volt, hogy az Istennek egy méltó kultuszhelye legyen, egy olyan hely, ahova el lehet jönni őt tisztelni és őt imádni, áldozatot bemutatni neki. És itt érkezik a vallomás, őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét. Ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnetszárnak a kezébe adta őket, aki a templomot leromboltatta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. Ismerte be Dáriusz is ezt a történetet, tudta, hogy mit keresnek itt a zsidók, tudta azt is, hogy volt valamiféle kapcsolat velük, és hogy egy leigázott nép, de mégis megjelenik ez a személyes dolog. Felvállalja azt, amit igazából a deuteronómiumi történetírás is val. Annak ez tulajdonképpen egy olyan hagyomány, amit megfigyelhetünk a Bírák könyvében is, egy ilyen állandó motivum ismétlődik. Izrael elhagyja Istent, valami fenyegetés érkezik rá, Istenhez kiáltanak szabadításért, Isten elküld egy szabadítót, megszabadul a nép, és dicsőítik Istent. És utána, később a következő fejezetekben meg azt olvassuk, hogy ismét elhagyták Istent, ismét érkezett egy fenyegetés, stb. Ez a momentum ismétlődik folyamatosan, és ezért szólalnak fel a proféták folyamatosan Izrael hűtlensége ellen. És azt látjuk, hogy ezzel ők is teljesen tisztában vannak. Tudják azt, hogy a tettüknek következménye volt, és emiatt nem haragszanak, nem vádaskodnak az őket elnyomó hatalomra. Hogy hát igen, nem kellett volna lerombolni ezt a templomot, és akkor most nem kéne itt építkeznünk, köszönjük szépen. Akkor ezt az egész beszélgetést elkerülhetnénk, de látjátok, dolgozunk, azt a munkát csináljuk, amit ti csináltatok nekünk, ez valahogy nem jelenik meg, hanem egy mély, őszinte bűnbánat van ebben. Az Isten azért engedte meg, hogy ez történjen velünk, mert elhagytuk őt, és nem hallgattunk a prófétákra, akik figyelmeztettek bennünket. De mi most itt vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amit sok évvel ezelőtt Izrael egy királya épített. Van olyan, amikor nem másokkal, vagyunk őszintétlenek. Én senkire nem mondanám azt a gyülekezetben, hogy itt ilyen, nem tudom, kamu emberek vannak, akik, nem tudom, nem őszinték egymással, meg a gyülekezettel. Ezt nem állítanám, de olykor előfordul, és talán ebbe gyakrabban csúszunk bele, amikor önmagunkkal nem vagyunk őszinték. Amikor rejtegetjük magunk elől is azokat a tulajdonságokat, azokat a gyengeségeket, amiket nem szívesen mutatnánk másnak. És gyakran előfordul az, hogy emiatt másban kezd el zavarni azt, ami igazából bennem van. Volt a teológián, a homiletikai gyakorlat keretében ez ilyen prédikációs gyakorlat, megkapunk előre egy igeszakaszt, prédikálunk, és utána véleményezi a diákság és az adott tanár, aki tartja az alkalmat. És nagyon érdekes volt, mert elhangzott egy ilyen prédikáció azzal kapcsolatosan, hogy hát nem tudom, vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem tudom, bekerülnek a teológiára, és akkor egyből már ők mindenkinél jobban tudnak mindent, és nem tudom, visszaszólnak a professzoroknak, meg ilyesmi, mint hogy ez feljogosítani őket bármire, és nem mindannyian kegyelem alatt levő emberek volnánk, amit hajlamosak vagyunk, úgy látszik, elfelejteni. És azt mondta erre az akkori dékánunk, aki tartotta ezt a tanegységet, hogy ő nem ítélkezni szeretne, valószínű, hogy zavarja ez a probléma. Csupán ilyen elgondolkodtatásként dobja fel a jelenlevő évfolyam számára, hogy nagyon sokszor, amikor nagyon zavar bennünket valami a másikban, azért zavar, mert magunkban látjuk ugyanazt. Mert igazából bennünk van, és amikor a másik tükröt tart felénk, akkor azt valahogy olyan nehezen viseljük el, mint hogyha felingerelne bennünket. És én is tapasztaltam ezt később, és visszagondoltam erre, hogy hát igen, igaza volt a dékán úrnak. Találkoztam olyan helyzettel, amikor nagyon idegesített tényleg a másikban valami. Ezt próbáltam nem mutatni számára, később verbalizáltam is, hogy ne haragudj, ez nagyon zavar. Már nem is emlékszem egyébként, hogy pontosan mi volt, de arra a felismerésre igen, amikor rájöttem, hogy de hát ugyanezt csinálom. Azért zavar, mert ilyen vagyok. És akkor mi a következő lépés, hogy sírunk? Nem, hanem az, hogy megpróbálunk felülkerekedni rajta. A saját erőnkből viszont ez egy kicsit nehezebb megy, sőt, azt mondják, hogyha sikerül egy betegséget diagnosztizálni, még hogyha rossz is maga a betegség ténye, de már jó, hogy van egy diagnózis, mert innentől kezdve el tudjuk kezdeni kezelni azt az adott betegséget. Tudjuk, hogy hogyan férjünk hozzá, tudjuk, hogy milyen módon közelítsük meg, hogy minél előbb és minél hatékonyabban elérjük a gyógyulást. Kicsit ilyen diagnózisokat kapunk időnként Istentől. És sokszor akkor, amikor egyáltalán nem számítunk rá. Kiskoromban többször is megfordultam a Felvidéken, és nagyon szerettem Krasznahorkára járni. Több alkalommal is voltam ott, és mindig könyörögtem, nézzük meg Krasznahorkát. És nagyon érdekes, megmaradt a fejemben az, ilyen emlékként nem tudom, hogy pontosan hol, de a várnak a konyhájában volt egy háromszögben egy szem. Mindenki azonnal asszociált az illuminátusokra és a szabadkőbűnvesekre. És most én is ezt tenném, de még mielőtt ismertem volna őket, már akkor láttam ezt a szimbólumot, és az idegenvezető bácsi elmondta, hogy hát ez az Isten szeme, és azért festették oda ezt a konyhának a falára, hogy akik itt dolgoznak, nehogy ellopjanak valamit a konyháról. Mert hogy Isten szeme mindent lát. Erre figyelmeztette őket a háromszögben, ami a Szent Háromságot szimbolizálta, benne a szem. És emiatt tényleg egyébként nem maradtak nagyon feljegyzések róla, de állítólag ez egyébként többször is előfordult ilyen helyeken, hogy ha ezt felfestették, figyelmeztették az ott levőket, hogy vigyázz, ne emeld el azt az edényt, vagy ne rakjál el magadnak kicsit többet el a kajából. Mert az Isten szeme mindent lát. Lehet, hogy nem látja az, aki felügyeli a munkát. Lehet, hogy nem látja a várnak az ura, vagy hivatalnoka, de az Isten látja. Az igazság valójában ezzel kapcsolatban egy ennyire egyszerű dolog. Olyas valami, amit különösebben keresztény alapképzettség nélkül is el tud mondani az ember, akivel találkozom esetleg, vagy barátom, ismerősöm, és még nem adta át az életét Krisztusnak, ő is tudja, hogy hát igen, Isten mindent tud, meg Isten látja a gondolataimat, meg ilyesmi. Ezek úgy általában ismert dolgok, de nagyon sokszor feledkezünk meg róla. Tudja azt, hogy mit mondtál, mit tettél, milyen gyengeségeid vannak, hol vagy sebezhető, és azokat is ismeri, azokat a gyengeségeidet, amiknek talán nem is tudsz a létezéséről. Lehet, hogy még másban sem zavar. A önmagunk megismerése az egyik legnagyobb utazás. Valahogy hasonlóan szól a mondás ezzel kapcsolatosan. És tényleg egy olyan mélység önmagunk lelki világa és személyisége, amit egy élet is nehéz arra, hogy megismerhessünk. De a keresztény embernek elég az, hogy Isten ismeri. Jó, de hogyha Isten mindent lát, akkor miért kell őszintének lennünk Istennel? Isten pontosan tudta, hogy Izrael hűtlen volt hozzá, és nem hallgatott a prófétákra, és ezzel elveszítették az otthonukat, mert nem voltak jó sáfárai, és mégis fontos, hogy ebben a levélben elhangzik ez a gondolat. Azáltal, hogy elismerik, és megvallják azt, hogy a veszedelem a saját bűnük miatt, az őseik bűne miatt sújtotta őket. Azáltal nem az Istennek tesznek a kedvére, hanem önmaguk vállalják azt, hogy nyitott szívvel állnak meg Isten előtt, és emberek előtt. Valószínűleg, mint mondtam, megadta volna Dáriusz az engedélyt anélkül is, hogy ezt a vallomást meghallotta volna. Nem hiszem, hogy ez hiányzott éppen akkor a reggeléből, hogy ezt a vallomást elmondják neki, hát nem is ismeri ezeket az embereket. De még valószínűbb az, hogy nekik maguknak volt rá szükségük, hogy ezt leírják. Izrael népének szüksége volt arra, hogy kimondja azt, amire már eljutottak szívben. Azért sújtott bennünket az Isten haragja, mert elhagytuk őt. És nem hallgattunk rá. És most nem akarjuk elszúrni ezt az új lehetőséget. Ezért minden erőnkkel építeni fogjuk a templomát. De ismerünk is ilyen ige szakaszokat, azt hiszem, hogy ha megvalljuk vétkeinket, hű és igaz, hogy megbocsátja vétkeinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Vagy hogy az igazság szabaddá tesz. Nekünk van szükségünk arra, hogy ne terhelje a szívünket olyas valami, amit saját magunk elől is titkolunk. Nekünk kell az, hogy nyitott könyv lehessünk az Isten előtt, hogy annak is érezhessük magunkat. Biztosan lehetséges, hogy erről már beszélgettem valakivel, vagy esetleg beszéltem már erről korábban itt a szószéken is. Számomra nagyon fontos volt ez, amikor a személyes életemben megértettem, hogy mit is jelent a sálom. Hogy egy olyan állapotot jelent, nem csupán azt, amikor béke van, és nincsen háború, vagy éppen nincsen veszekedés, hanem amikor harmóniában és békességben vagyok önmagammal, az embertársaimmal és Istennel. Amikor ez megvan, amikor ez sikerül elérnem, akkor érzem talán legközelebb magamat az Istenhez, és azonnal megérzem azt, amikor valamelyik oldal ennek a háromszögnek kilóg. Ez az, amit kívánnak egymásnak a zsidók, amit Jézus is kívánt a tanítványainak, és az apostolok is hivatkoznak rá, de én még amikor muszlimokkal találkoztam, akkor is arabul ugyanezt véltem felismerni a köszönésükben. És olyan szép, hogy talán ez a legszebb dolog, amit kívánhatunk egymásnak, hogy békesség legyen veled. Fontos, hogy nem létezhet ott azonban békesség, ahol őszintétlenség van. Az ilyesmi csupán ideig való békesség lehet, amikor éppen elrejtem azt, amit nem kell, hogy a másik tudjon, és akkor egy darabig tudunk együtt működni. De ahhoz, hogy tartósan, őszintén és szilárdan álljon a kapcsolatunk, ahhoz szükséges az, hogy őszinte legyek a másikkal. És nem csak a másikkal, önmagammal is, és Istennel. Erre viszont annyira nehéz eljutni, de benne van mégis ebben az ige szakaszban. Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk. Csak úgy vagyok képes erre, hogy ilyen vallomást tegyek, hogy megvizsgáljam önmagamat, és Isten akkor úgy tud előhozni bennem is olyan dolgokat, amiket nem ismertem, amikkel valamit kezdenem kell, ami zavaró lehet saját magamban, hogyha elismerem az ő felsőbbségét. Hogyha nem csak tudom azt elvben, hogy ő mindent lát és mindent tud, hanem elismerem és megvallom. Istenem, te látsz engem. Te tudod azt, hogy milyen vagyok, és azt is tudod, amit én nem tudok saját magamról. Te hozd elő bennem azt, amit még én sem ismerek, amiből változnom kell. És itt nagyon szép volna, hogyha tudnék arról beszélni, hogy milyen szuper taktikák vannak arra, hogy ezeket a negatív tulajdonságokat vagy gyengeségeket, amik előkerülnek bennünk, hogyan győzzük le, és hogyan kerekedjünk rajtuk felül, hiszen említettem is, hogy erre a keresztény ember tudja, hogy ezt a saját erejéből képtelen megcsinálni. Ideig, óráig talán működik, lehet, hogy be tudunk vezetni olyan szokásokat az életünkbe, ami utána bele tagozódik a napi rendünkbe, az életünkbe, de tartós és hatékony változásra csak az Isten ereje képes az életünkben. A helyreállító munkát, a tényleges templomépítést ebben a történetben is Isten végzi. Erre a vallomásra és erre a levélre aztán pecsétként érkezik Dáriusz válasza, ami a mai napi bibliaolvasó kalauz szerint íge szakaszban van, amiben elmondja, hogy megtalálták egyébként Círusznak a parancsát, és minden erőforrás biztosítani fog ahhoz, hogy Izrael felépíthesse az ő istenének a templomát. A templom építése annyi nehézség és annyi háborgattatás után folytatódik, és ennek köszönhetően befejeződik. Isten készítette el erre Dáriusz szívét, de kellett ehhez az is, hogy Izrael népe vallomást tegyen arról, és felvállalja azt, amit megtanult a fogság ideje alatt, amit megtapasztalt az Istenből. Abból az Istenből, akinek tapasztalták a haragját is, de a féltő szeretetét és végtelen irgalmát is, amikor visszatérhettek atyáik földjére. Isten szemével látva tudunk csak reális önértékelésre jutni, és a megszentelődés útján haladva lehetünk az ő segítségével napról napra jó emberek. Nem azért, mert erősek vagyunk, különben akkor valószínűleg én biztos, hogy nem állnék itt, és ezt mindezeket úgy mondom, hogy ezeket én is ebből az igéből megtanultam, hanem tudva azt, hogy nem a mi erős karunknak köszönhetően, nem a fantasztikus intellektusunknak köszönhetően, hanem az Isten munkája által épül bennünk az ő hajléka, az ő szent temploma. Amen. Igehirdetésre válaszul, énekeljük a 445. dicséretünk első 2. és 5. 6. versei. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adnék készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köts lehúz, még régi csüggedésem. Áld meg a lelkemet, több hittel, Uram. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség Búzs rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben. Más nem tanít meg rám, csak égi bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, Búzs gyarló bűnös én, add légyek gyermeked. Nagy lelked élt, Uram, a profétás időkben, az fény lett át a szent apostol életén. Áldj meg s kegyelmedet, reám is töltsd ki bőven, hogy Jézust nézzem is, ővé legyőzzek én.
Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked azt, hogy szólhat hozzánk a mostani időkben, a 21. században itt Káposztás megyeren, vagy éppen az otthonunkból, hogyha a képernyőn keresztül nézzük az Isten tiszteletet, hogy olyan jó, hogy az, ami annak idején, még Jézus születése előtt történt Izraelben, az lehet releváns a mi életünkben is, hogy azon keresztül is tudsz szólni hozzánk, és elkészíted a te üzenetedet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy előtted lehetünk őszinték, és te látsz bennünket. Köszönjük azt, hogy te előhozod bennünk azt, amit talán mi is nehezen szembesülünk. De még inkább köszönjük azt, hogy ezeket lehetjük a lábaid elé. És te vagy az, aki kimunkálsz bennünk egy jobb életet. Bocsáss meg, Urunk, amikor figyelmen kívül hagytuk ezt, amikor nem vállaltuk fel veled szemben, embertársainkkal szemben, vagy magunkkal szemben azt, ami a gyengeségünk volt, amit talán fájt elismerni, vagy még magunknak se vallottuk be. Köszönjük, hogy ismersz és megvizsgálsz bennünket. Kérünk téged, hogy most is így vizsgáld a mi szívünket, és hozd elő azt, amiből formálni akarsz minket. Hozd elő azt is, amivel talán mi sem akarunk szembesülni. Kérünk téged, hogy te áldj meg bennünket. Hadd vihessük haza a te szent jelenlétedet, hogy soha ne lehessen vége annak a munkának, amit te a szívünkben végzel, ahol te építed a te templomodat. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, és utána fennállva fogadjuk az áldást. Szerintem ezt is fennállva már.
Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, az erős lelket újítsd meg bennem.
Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek megújító közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Amen.